Hölgyeim és Uraim, egészségkultúrával foglalkozó sorozatunk folytatódik, és a témánk az a fejfájás, illetve pontosabban a migrén, és itt van a vonalban dr. Tóth Adrián, a Mind Klinika neurológusa. Szia, Adrián!
Szia, András! Üdvözlöm a hallgatókat!
Hát azt gondolom, hogy a migrén az tényleg egy ilyen ősi betegség, rendkívül sok irodalmi említése van, most hirtelen Gyurkovics Tamás migrén című regénye jutott eszembe. Szerintem már az ókorból is vannak feljegyzések, nyilván nagyon nehéz megállapítani, hogy akkoriban mit értettek pontosan az alatt, az állapot alatt, amit most mi migrénnek hívunk, de vágjunk akkor bele, viszont először azt kérdezném meg tőled, hogy a neurológus az pontosan mit csinál, illetve nagyjából mindenki tudja, de például mondhatjuk-e azt egy neurológusra, hogy agykutató?
Csak még visszacsatolja kicsit a történelmi dolgokra.
Igen.
Már az ókorban is voltak ismert feljegyzések a migrénről, a migrénes betegekről, hogyan próbálták gyógyítani, volt, hogy megskalpolták a betegeket. Tényleg ez egy iszonyatosan kínzó fejfájásról van
meg
szó.
Léket vágtak, ugye, az egyiptomiak talán? Vagy középkorban is csináltak ilyet?
Csináltak az ókorban is, meg a középkorban is. Igen.
Aha.
Hát jobb hiány. A neurológus az tulajdonképpen az ideggyógyászt jelenti magyarul, és az idegrendszernek, legyen az a központi idegrendszer, vagy a perifériás idegrendszernek a különböző bántalmaival foglalkozik, de inkább az organikus elváltozásaival, tehát nem az elmének a problémái, mint egy hangulatzavar, vagy mondjuk egy ilyen pszichotikus állapot, hanem mondjuk egy agyinfarktus, egy degeneratív kórkép, mondjuk egy Parkinson-kór, Alzheimer-kór, epilepszia, eszméletvesztések.
Akkor nem járok azért annyira messze a dologtól, mert végül is ott futnak össze a dolgok. Tehát azért elsődlegesen talán mégiscsak a neurológusok is az agyat vizsgálják.
Így van, így van. Hát ez hogy a központi idegrendszerről van szó, de mi azért szeretjük hozzátenni a perifériás idegrendszernek is a bántalmait. Mi mondjuk egy kéz- és lábzsibbadás, mondjuk.
Világos, világos, de annak is az agy az oka, véletőleg. Ha csak nem az van, hogy igen, tényleg elzsibbadt a lábunk. Na jó, komolyra fordítva a szót, felületes ismereteimre hagyatkozva, én annyit tudok, hogy alapvetően ugye kétféle fejfájás van. Az egyik az, ami valamit jelez, tehát valami más baja van az embernek, mondjuk sok alkoholt fogyasztott, és ettől fáj a feje, és a másik, ez a migrénes típusú dolog, amikor tényleg az van, hogy az ott fáj, és ez különböző, hát nagyon-nagyon rossz tüneteket okoz.
Igen.
Nem tudom, hogy mennyire járok közel a valósághoz.
Igen, igen, hát te beszélted a tüneti fejfájások, mint mondjuk egy másnaposság, és igen, vannak a nagy primer fejfájások, mint mondjuk a tenziós fejfájás, vagy az egyik legnagyobb csoport a migrén, ami egy külön entitás.
A tenziós, az bocsánat, az, amikor úgy érzi az ember, hogy úgy nyomja valami, mint hogy egy ilyen abroncs lenne a fején?
Az inkább abroncs nyomó jellegű fejfájás. Igen,
aha.
Igen, igen, igen. A migrén az meg ennél egy jóval erősebb jellegében a fejfájás, legtöbbször, hogyha tankönyvi, az egy féloldali, nagyon sokszor fény, hang, szagérzékenységgel járó kínzó fejfájás, ami annyira kínzó, és ez benne is van a definícióban, hogy sokszor az illető nem tudja folytatni a napját, a munkáját. Pont azért is innen is adódik a migrénnek a jelentősége, hogy időben fel kell ismerni és kezelni kell megfelelő szakemberek által, mert az 50 év alatti populációban a munkaképtelenségnek a vezető oka a migrén. Pont most volt Siófokon a Nagy Magyar Fejfájás Társaságnak az éves kongresszusa, és ott volt egy bődületes szám Magyarországgal kapcsolatban is, hogy maga csak a migrén önmagában, ami ugye munkakiesést okoz, hogy az mennyi pénzvesztéshez vezet. Valami bődületesen, nem is akarok hülyeséget mondani, ez valami 160-170 milliárd forintról van szó, csak amit a migrén okoz kieséssel, és ebben nincs benne sem az a kezelése, amit a betegek költenek, hanem ez csak pusztán a migrén miatt a munkaképtelenség.
De ez rengeteg embert jelent, tehát mit tudom, a lakosságnak ez...
Hát azt mondjuk, hogy a gyakoriság az ilyen 10-14% a prevalenciája. Körülbelül megközelítőleg Magyarországon 1 millió migrénes illető van, és itt is inkább a hölgyek javára szól ez a betegség. Mm-hmm.
Mármint, hogy szegények, ők szenvednek jobban. Ennek van valami magyarázata?
Hormonális egyetemen azért nagyon komoly az ösztrogén meg a progeszteron, elsősorban az ösztrogénnek a változásával hozzák összefüggésbe.
Na, ha már az ókorral kezdtük, akkor hadd kérdezem meg, hogy ez mennyire egy civilizációs betegség?
Valószínűleg, tehát van benne ebben civilizációs faktor is, de azért ennek a nagyon nagy okát azért nem tudjuk. Valamennyire azért nő évről évre ennek a betegségnek a gyakorisága, de hogy ennek mik az okai, az igazából nem nagyon ismertek még.
Uh-huh. Viszont, ha minden igaz, akkor kezelhető, vagy legalábbis valamennyire lehet enyhíteni a panaszokat?
Többfajta kezelési mód van. Ugye, hát azért is fontos a pontos diagnózis, mert azt látjuk, hogy a betegek nagyon sokszor ilyen öngyógyításba kezdenek, ugye fáj a feje, beveszi a fájdalomcsillapítót. Az vagy használ, vagy nem. Aztán másnap is fáj a feje, megint beveszi a fájdalomcsillapítót, és ez így megy sokáig. És a migrénben egy igazi migrénes tudja, hogy a klasszikus fájdalomcsillapítók azok nem mindig hatékonyak, vagy nem annyira hatásosak, mint egy másfajta fájdalom, más típusú fejfájásban. És vannak úgynevezett ilyen migrén specifikus fájdalomcsillapító gyógyszerek, amik például csak ebben a betegségben hatnak. És ugye a migrénnek a kezelése ott kezdődik, hogy az ember diagnosztizálja, hogy az illető a migrénesek klubjába tartozik. És azon belül is, hogy meg kell határozni azt, hogy milyen rendszeresen fáj a betegeknek a feje egy hónapban, tehát hány migrénes fejfájós napjuk van. És azt szerint...
De bocsánat, ezt vezetni kell? Tehát akkor föl kell írnom valahova, hogy hú, ma
megint
ilyen
mi
nap
a betegekkel
volt?
Szoktunk úgynevezett fejfájás naplót szoktunk vezetni.
Aha.
Amiből teljesen egyértelműen számszerűsítjük, hogy hányszor van a betegnek fejfájása.
Na jó, ami biztos, fontos, hogy van már rá applikáció is.
Van applikáció is, ez így van, ez így van. És ugye azt szerint megkülönböztetünk úgynevezett epizódikus vagy krónikus migrént. Attól függ, hogy 15 fejfájós hónap alatt vagyunk, vagy fölött vagyunk. És hogyha már valakinek ilyen sokszor hónapban, aha, hogy hány ilyen fejfájós napja van. És attól függően, hogy milyen gyakran van, azért az teljesen egyértelmű és belátható, hogy az ember nem élhet fájdalomcsillapítón. Tehát akinek mondjuk nagyon sokszor fáj, az nem lehet megoldás, hogy állandóan mindig valamilyen fájdalomcsillapítóhoz nyúl. És azért fontos, hogy a betegeknek beállítsunk úgynevezett ilyen roham megelőző kezelést, ilyen fejfájás megelőző kezelést, aminek az a célja, azért szedi a beteg, hogy a lehető legritkábban alakuljon ki fejfájás, vagy egyáltalán ne alakuljon ki egy hónapban.
Bocsánat, muszáj belekérdeznem, hogy fejfájás megelőző, tehát azt tudom, hogy például az epilepsziás rohamot, azt nem csak hogy a betegek, de például vannak speciális kutyák, akik ezt tudják jelezni, mármint a betegnek, hogy vigyázz, mert rohamod lesz. A migrénnél is vannak ilyen előjelek, amiket akár a beteg, akár a környezete érzékelhet?
A beteg, akinek volt már migrény, azért tudja, hogy kinél hogyan szokott kezdődni, lehetnek előjelek is, vannak úgynevezett aura tünetek, a leggyakoribb ez a vizuális aura tünet, amikor a beteg ilyen cikázó fényes foltokat, vagy vonalakat kezd el látni, beúszni a látóterébe. A beteg tudja sokszor, hogy hú, ebből már valószínűleg fejfájás lesz.
Uh-huh.
És a betegek tudják azt, hogyha jön a migrén, akkor minél hamarabb be kell venni a fájdalomcsillapítót, a migrén specifikus fájdalomcsillapítót, mert minél hamarabb beveszi, annál nagyobb eséllyel fogja megszüntetni, lehet, hogy kisebb fog alakulni a fejfájás. És érdekes volt, hogy pont az epilepszia példát hoztad fel, mert nagyon sok epilepszia gyógyszer ismert, úgynevezett ilyen migrén megelőző kezelésben is. Tehát epilepszia gyógyszert adunk a migrénnek a prevenciójára. Legalábbis régen ezt adtunk. Most már azért ennél vannak újabb típusú készítmények is.
Van köze a kettőnek egymáshoz?
Maga, hogyha így megpróbálok egy kicsit így elképzelni a kettőnek így a patomechanizmusát, meg a picit van a két betegség között ilyen hasonlóság, mintha az inger küszöböt próbálnánk egy kicsit fentebb vinni. Epilepszia esetében ugye az epilepsziás rohamnál, migrén esetében picit ugye a fájdalomnak a küszöbét, hogy ne alakuljon ki. Tehát ilyesmi van. Ezeket egyébként véletlenül vették észre később, hogy bizonyos vérnyomás csökkentők, bizonyos epilepszia gyógyszerek, bizonyos hangulatjavító gyógyszerek csökkentették a migrénes fejfájásos napoknak a számát egy hónapban.
Aha.
Ezek voltak a régi típusú készítmények. Most már azóta egy kicsit jobban megértettük magának a migrénnek a patomechanizmusát, az, hogy milyen más típusú molekulák szabadulnak fel ilyenkor a központi idegrendszerben, és kifejlesztettünk most már olyan típusú gyógyszereket, amik ezekre képesek hatni, ezeken az új típusú molekulákon, amiket megismertünk, és ezeknek a kivételével, ez a CGRP nevű molekula például, ezeket tudjuk már blokkolni, gátolni más-más típusú gyógyszerekkel, és nagyon eredményesek, meg nagyon-nagyon jó eredményeket mutatnak abban, hogy valakinek mondjuk lefeleződjön, vagy egyáltalán alakuljon ki a fejfájás.
De tulajdonképpen az okokról tudunk valamit?
Sok ismert dologról gondoljuk, hogy részt vesz ugye a migrénnek a kialakulásában. Ismertek a különböző ilyen anatómiai helyek, a különböző idegpályák, a különböző ingerületátvívő anyagok, amelyeknek fontos szerepet tulajdonítunk, és újonnan van az úgynevezett ilyen talamuszfáradásnak nevezett mechanizmus is, amit még ide tulajdonítunk. A talamusz az magyarul az a közti agyat jelenti. És a közti agy az egyfajta ilyen reléként funkcionál a központ idegrendszerben, és a fájdalomnak a modulációjában, a fájdalom szabályozásában egy fontos struktúra. És azt kell róla tudni, hogy minden érzőpálya áthalad rajta. És vannak bizonyos állapotok, bizonyos környezeti tényezők, amelynek a talamusznak ezt a relé funkcióját, ezt a szűrő funkcióját gátolják, rontják. És egyszerűen, hogyha ez a talamusznak idézőjelben nagyon ki van már fáradva, akkor olyan kisebb dolgok is, mint egy rossz alvás, egy diétahiba, egy rossz nyaki fejtartás, egy nagyon stresszesebb állapot, jön egy váratlan hidegfront, már a migrénes betegben egy migrénes rohamot fog provokálni.
Hú, nagyon-nagyon érdekes.
És ezeket a dolgokat egyébként, hogyha a betegnél megpróbáljuk jól felmérni, akkor ez a talamuszfáradás, ez megszüntethető, ez egy visszafordítható folyamat. Csak ehhez a betegnek is tudnia kell, hogy mik azok az életmódbeli szabályok, amelyeket neki ugye migrénes betegként követni kell, vagy ne hibázzon ebben, mert ő maga is azon kívül szedi a gyógyszert, tud tenni azért, hogy csökkentse a migrénes fejfájásoknak a számát.
És akkor ez mindenkinél egyéni?
Én úgy gondolom, hogy igen, ez egyéni, és pont ezért nagyon fontos, hogy a rendelés során ezeket az egyéni tényezőket is próbáljuk meg felmérni, hogy mi lehet a betegnek az életmódjában rossz vagy migrén provokáló tényező. Azon
Aha.
kívül tényleg a megfelelő gyógyszert is beállítjuk neki, ha szükséges. Láttunk sok ilyet.
Képzeljék el azt a helyzetet, hogy én elmegyek hozzátok a mentlinkára, és azt mondom, hogy nekem ez van, vagy időnként előjön, akkor közösen megpróbálunk rájönni, hogy ez mikor szokott lenni, és akkor végül is abban maradunk, hogy mondjuk vezessek egy ilyen naplót, ahogy mondtad.
Hát, ugye ott fog kezdődni, hogy vezeted ezt a fejfájás naplót, és már az nagyon-nagyon információdús a számunkra.
Tehát már érdemes azzal érkezni.
Igen, egy készült beteg általában már nem az első, nem a második neurológusát fogyasztja el, így ebből a szempontból, mert hogy nem tud, mert hogy nem értek el megfelelő vagy általa kívánt eredményeket, és igen, ezt már én is gyakran szoktam látni, hogy már nagyon pontosan, percre pontosan vezetett ilyen fejfájás naplókkal jönnek, amiben benne van, hogy mit evett, mennyit aludt, milyen fájdalomcsillapítót vett be, hány órára csökkentette, volt-e hány inger, hányás, stb. Szóval elég részletes dolgokat meg lehet belőle tudni, és közelebb vihet minket a megoldáshoz.
Csináltok valamilyen vizsgálatot? Nem tudom, itt rögtön az ember ugye laikusként arra gondol, hogy hát biztos csinálnak egy CT-t, mert az ugye mindenre jó, abban mindent lehet látni.
Magában egyébként a nagy fejfájás társaságoknak is ugye a guideline-ja, a protokollja nem követeli meg, hogy annyira típusos a klinikum, nem feltétlenül kötelező képalkotót csinálni, mert a migrénnek annyira típusosak a klinikai tünetei, hogy már a beteg panaszai alapján felállítható a diagnózis. De azért célszerű, főleg egy olyan típusú betegnél, akinek mondjuk korábban nem fájt a feje, és új keletű, új jellegű fejfájásai vannak, szerintem célszerű egy jó minőségű koponya MR-t végezni, már csak azért is, mert ez a gyakorivá váló migrénes rohamok azért szerkezeti elváltozásokat idézhetnek elő a központi idegrendszerben, és ez egy jó minőségű MR ez láthatóvá is válik.
Várjál, Adrián, most kétszer kimondtad azt, hogy jó minőségű MR, most ebbe így megállt egy picit bennem az ütő, mert ugye jó minőségű kenyér, jó minőségű gyümölcs, stb., tehát kb. Itt megáll az ember, de azt, hogy mondjuk, hogy is mondtad, képalkotó eszközöknél, vagy képdiagnosztika, mi is ennek a pontos neve?
Mind a kettő jó. Megfelelő.
Tehát, hogy ott is van jó minőségű, meg rossz minőségű, az ember sok szempont alapján választ orvost, vagy klinikát, de mondjuk azt, hogy milyen az a, most mondok valami szívultrahang, vagy milyen az a CT, az mondjuk egy laikusnak soha nem jut eszébe, de akkor ezek szerint erre is figyelni kell. Meg kéne nézzem a típus számokat, például egy prospektusban.
Ez egy jóval bonyolultabb. Ugye az MR-eknél van egy úgynevezett, hogy ez mágneses elven működik.
Igen.
És minél jobb minőség, minél erősebb mágnes van benne, ugye elvben, annál jobb minőségű felbontást, annál jobb minőségű képet tud végezni. De ez nem, én nem vagyok radiológus, ez ennél jóval bonyolultabb, mert nagyon komoly informatika van mögötte, hogy hogyan van beállítva az a készülék, de én legalábbis neurológusként tapasztalom azt, hogy van MR és MR vizsgálat között különbség.
Hát nyilván, mert ti látjátok a képet, amit kaptok neurológusként, és nyilván abból van, ami nem tudom, most azt mondom, hogy homályosabb, szemcsésebb, és van, ami több adatot tartalmaz.
Igen, hát vannak ugye régebbi típusú gépek, azok nyilván nem tudnak azért versenyezni a legújabb típusú MR készülékekkel, de ez az orvostudományban ez mindig is így volt.
Világos, de tulajdonképpen erre, hogyha jól értem, csak azért van szükség, hogy kizárhassuk azt, hogy mondjuk más jellegű probléma van.
Például mondjuk kizárjunk mondjuk egy agydaganatot.
Igen, te mondtad ki, nem én.
Igen.
Na jó, kizártuk, és akkor hogyan tovább? Akkor már be lehet állítani valami fajta gyógyszert?
Véleményem szerint, amikor a beteg eljön az orvoshoz, én háromféle dologgal szoktam, vagy szeretem felvértezni a beteget. Az egyik az, hogy kapjon egy olyan gyógyszert, amiben megbízhat annyira, hogy amikor beveszi, akkor az hatékonyan fogja szüntetni vagy csillapítani a fejfájását. Szerintem a betegnek ez a legfontosabb, hogy egy ilyen típusú gyógyszerrel távozzon a rendelésről. A másik az, hogy felmérjük azt, hogy amit már mondtam az elején, hogy milyen gyakran fáj a betegnek a feje, és annak attól függően, hogy milyen panaszai vannak, milyen az életkora, milyen más társbetegségei vannak, akkor ajánlok neki egy olyan gyógyszert, amit pront a megelőzésre, a prevencióra fog szedni. Uh-huh. És a harmadik pedig, ugye megpróbáljuk felmérni, hogy mik azok az életmódbeli tényezők, amivel még a beteg hozzátehet ahhoz, hogy végképp ne alakuljon ki fejfájása.
Na várjál, és, bocsánat, és a megelőzéshez is hozzásegíthetnek ilyen életmódbeli dolgok? Tehát, hogy
egyértelműen
tudsz ilyen tippeket mondani, hogy ne legyünk migrénesek?
Hát igazából inkább azt tudom mondani, hogy a migrénes mit ne csináljon, hogy ne alakuljon ki a fejfájása. Például az egyik legfontosabb az alvás. Az alvásnál fontosabb regenerációs állapot nincs. Főleg az éjszakai, nyugtató, pihentető alvás, legalább ilyen 7-8 órát kell éjszaka aludnia a migrénes betegeknek úgy, hogy nem kelnek fel egyszer sem, és mondjuk az az ideális, hogy ugye mindig ugyanabban az időben és ugyanabban az időben feküdjenek le és keljenek fel. A másik az, hogy például ne hagyjanak ki étkezést, napi ötször próbáljanak meg étkezni, kerüljék a zsírosabb ételeket, meg a nagyon szénhidrátdús ételek se jó, sok zöldség, sok gyümölcs, az nagyon fontos. Ugye tudják a migrénesek, hogy vannak bizonyos ételek, bizonyos sajtok, csokoládé, borok, amik provokálnak fejfájást, akkor ezeket próbálják meg kiiktatni az életükből. Nagyon fontos a rendszeres testmozgás. Uh-huh. Aki mondjuk egy olyan típusú ülőmunkát végez, hogy nagyon gyakran beáll a nyaka, a válla, nagyon sokszor maga ez az ilyen triggerelő tényező, ami sokszor provokál egy ilyen kóros fejfájásos kört. Ezeknek a betegeknek ajánljuk, hogy mondjuk kicsit melegítsék a vállukat a nap végén 15-20 percig, kicsit vannak ilyen nyújtási gyakorlatokat tanítunk nekik, vagy eljárnak manuálterápiára, vagy ilyen nyaki masszázsra, ami szintén jó lehet. Tehát azért sok-sok-sok ilyen dolgot fel lehet mérni a betegeknél.
Hát igen, de ráadásul ezek olyan dolgok, amik egyébként mindenki számára hasznosak. Hát mondtad az alvást, a mozgást, nyilván az étkezés, ezek úgymond ilyen klasszikus történetek.
Igen, de Magyarországon azért nagyon kevesen ennyire tudatosak szerintem az életben.
Hát
hogy
ez
ezekre tényleg ennyire odafigyelnek. Az ember nyilván mindig tudja, hogy mi lenne az egészséges, meg mi a jó, csak sokszor azért el fölött, hogy elsiklik az ember. De azért, akinek tényleg ilyen komoly migrénes fejfájásai vannak, az szerintem eljön egyszer az a pont az életében, hogy mindent megpróbál megtenni azért, hogy ne fájjon a feje.
Hú, hát nagyon izgalmas a téma, és még órákig hallgatnának, de közben elszaladt az időnk. Egy dolgot akartam még kérdezni, hogy vajon egyre több a migrénes beteg? Ugye beszéltünk arról, hogy ez vajon ilyen civilizációs probléma-e, tehát láttok ilyen tendenciákat, hogy nő a migrénesek száma, vagy csökken, vagy
stagnál? És egy könyvekben láttam, hogy azért néhány évvel később, mondjuk ezek országonként megváltoznak az adatok, én az utóbbi néhány évben azt láttam, hogy ilyen 10-14% körül változik a gyakorisága, hogy ez milyen ütemben nő, erre nem fog tudni válaszolni.
Világos. Na jó, hát izgalmas a téma, meg egy izgalmas világban élünk, és ha jól látom, vagy jól értettem a szavaidból, akkor ez egy nagyon kellemetlen dolog, de nem életveszélyes.
Nem, azért életveszélyesnek nem mondanám. Ha mondjuk a beteg azt érzi, meg fog halni, de nem. Azért ebben nem szoktak belehalni az emberek.
Na jó, hát reméljük ez így is marad. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon hasznos volt szerintem, amiket elmondtál. Dr. Tóth Adriánnal, a Mind Klinika neurológusával beszélgettem, és ha van ezen a fronton áttörés, vagy valami újdonság, akkor kérlek, gyere el még a műsorba és mesélj erről, mert azt gondolom, hogy erről is, meg a neurológiáról, meg hát van neked a szakterületed, a Parkinson, szerintem legközelebb arról beszélgessünk, mert az hát talán még több embert érint.
Rendben, nagyon szívesen, és köszönöm én is a lehetőséget.
Köszönöm szépen még egyszer, szervusz!